Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Rév Dániellel.
Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 14. adása. Ezúttal már kicsit előre tekintünk az olimpia felé, hiszen a műsor első részében Hüttner Csabával, a kajakenu válogatottunk szövetségi kapitányával beszélgetünk arról, hogy hol tart most a felkészülés, mik azok a számok, amikben már megvannak az olimpiai indulók, és hogy mi várható a következő hetekben. Aztán jön Tőrös Balázs, állandó meghívott vendégünk, hogyha NBA-ről van szó, Sport TV szakkommentátora mesél az NBA alapszakaszáról és arról, hogy szerinte mi lesz a rájátszásban. A műsor harmadik részében pedig jön az Ácsi rovat a legfrissebb hírekkel. Ezúttal is elsősorban focival foglalkozunk, de azért a sportlövők balhéja ezúttal is bekerült a műsorba.
Olimpia. Vágjunk is bele, köszöntjük Hüttner Csaba kajakkenu szövetségi kapitányt. Tegnap vagy tegnap előtt értetek haza Barnauból, Szibériából, ahol olimpiai pótkvalifikációs versenyt rendeztek, illetve ha már ott volt a mezőny, akkor világkupát is. Az előbbiben volt érdekelt Bodonyi András, kenusunk, aki sajnos nem tudta megszerezni a még hiányzó egyetlen egy kvótát, de így is 18-ból, a maximális, a megszerezhető 18-ból 17 kvótát megszerzett a magyar válogatott, illetve Magyarország. Aláírtad volna, Csaba, korábban ezt a 17 kvótát, ha mondjuk tavaly nyáron felajánlják neked?
Hát én is köszöntöm először is a hallgatókat, de én azt gondolom, hogy mindig is a maximalista kategóriába tartozott a sportág is, meg én is. Előre láthatólag azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó teljesítmény, mert rajtunk kívül az egyetlen egy válogatottnak, a német válogatottnak mag van meg a maximális 18 kvótából a 17, de azt gondolom, hogy egy ilyen sportágnak, mint a miénk, mindig is arra kell törekedni, hogy megszerezzük a maximális kvótaszámot. Elég szerencsétlenül alakult számunkra azért az Andrásnak a szereplése, mert bő egy héttel a pótkvalifikációs válogatónk előtt egy ilyen másfél hétig azért egy tűzös mandula gyulladással küzdött. Én azt gondolom, hogy ha minimálisabb jobb állapotban van, akkor nagyobb eséllyel küzdünk meg ezért a kvótáért. De így is abban a helyzetben vagyunk, hogy ugye jelen pillanatban az egyetlen olyan válogatott vagyunk a németeken kívül, akik minden számban oda tudnak állni majd az olimpián.
Hogy néz ki pontosan, hogy nem lett meg a kvóta, de közben mégis el lehet indulni ebben a számban? Hogy működik az olimpiai keretösszeállítás?
Természetesen úgy, hogy ugye szereztünk két kvótát a C2-be, ugye Adolf Balázs és Fejes Dániel révén, és ez a két úriember akár úgy is el tud indulni az olimpián, hogy akár mind a ketten rajthoz állnak 1001-esben is. És hát ezt abban a szerencsés helyzetben van a két úriember, hogyha ugye a hatnapos program első két napján van a 1000 páros, és utána, hogyha jól szerepelnek, vagy ha nem is, semmit nem fog befolyásolni. És én azt gondolom, hogy el is kell indulni, akár mind a kettőjüknek 1001-esbe is.
A világkupa után állunk, itt most a következő, illetve igen, az előttünk álló héten válogatót rendeznek Szegeden, magyar válogatót, illetve lesz még egy Európa-bajnokság. Nagyon kíváncsi lennék a véleményedre, hogy az olimpia évében, ráadásul egy ilyen nagyon nehéz, mindenki számára nagyon nehéz esztendőt követően, miért látta a Nemzetközi Szövetség szükségét annak, hogy az olimpia előtt kevéssel még egy Európa-bajnokságot is rendezzenek? Te ezt jó ötletnek tartod amúgy?
Minden évben, tehát minden olimpiai évben itt van egy Európa-bajnokság egyébként. Tehát ez nem változott az előző évekhez képest. Nekünk ez azért jó, főleg azért, mert ugye az idei évtől kezdődően ad esetben két egységet is tudunk indítani, ad esetben a női egyesbe, férfi egyesbe, kenu egyesbe, és ha megvan a kvóta szám, ad esetben ugye a párosokban is tudunk két egységgel rajtozálni. és itt egy EB kapcsán, ahol európai központú azért általában kajakkenu sportág, ugye beszéltünk az ausztrálok, új-zélandiak, néha egy-két kínai, aki bezavar a képbe, de a nagy számban ugye európai a dominancia ebben a sportágban, így az olimpia előtt ez egy nagyon jó felmérő verseny, hogy hogy állunk, és hogy melyik azok a számok, amiben ad esetben duplázunk az olimpián, ne kockáztassuk a duplázást, menjünk inkább a biztosra, és tartalékoljunk a négyesre ad esetben, mert azok az utolsó számok. Tehát ez egy olyan felmérő verseny, ami számunkra tényleg meghatározza majd a végső döntést.
Az kajakkenuban lesznek olyan korlátozások, mint amit most akár az úszó Európa-bajnokságon látunk, hogy elindulhat ugyan egyesben két magyar hajó, de nem juthat döntőbe mindkét magyar versenyző, vagy itt akár az is lehet, hogy a döntőben mondjuk csak öt ország képviselői lesznek, és két hajóval egy csomóan.
Nincs ilyen korlátozás természetesen, mivel hát ugye úszásban, ha jól tudom, ott három is, illetve négy is elindulhat ad esetben a világversenyeken, ha ők a címvédők.
Igen, viszont csak kettő juthat tovább a következő körbe, igen.
De a kajakkenuban ez nem így van, és ugye kajakkenuban csak és kizárólag az olimpián van, és ez azért van, mert a kvóta számok miatt próbálják túlsítani a egyes mezőnyöket. Itt természetesen, ha két német, vagy két új-zélandi, vagy két fehér orosz, vagy az esetben két magyar bejut a döntőbe, az részt is vehet benne.
Mennyire állt össze a névsor a fejedben? Tudjuk, hogy a mindenkori magyar válogatott borzalmasan erős, egy-egy válogató verseny az felér egy bőven egy világkupás eseménnyel, hiszen minden számban klasszisok egész sora vetélkedik a győzelemért. Van valami helyest körvonalazódik egy névsor a fejedben, vagy még azért messze állsz attól?
Hát mivel még válogató effektíve olyan, hogy teljes válogató, ez lesz az első a jövő hétvégén, vagy a hétvégén, mert ugye már hétfő van, ezért körvonalazódik, mert ugye a tájékoztató verseny és a pótkvalifikációs válogató alapján azt gondolom, hogy már láthatunk egy képet, hogy kik azok a versenyzők minden szakákban, akik majd meghatározzák nekünk az eredményességünket. Egy biztos, hogy Balla Virág és Takács Kincső már az olimpiai csapat tagja, ők már kivívták a válogatási elvek alapján a csapatba kerülést, illetve Adolf Balázs és Fejes Dániel, aki egy kenus, aki megcsinálta a kótát, és utána ugye döntőzött a világkupán, ők is az olimpiai csapat tagjai. Az, hogy még Kincsőjék esetben egyesben is indulnak, ez még az Európa-bajnokság, illetve a válogató függvényében fogjuk eldönteni. A női kajak az a leginkább azt gondolom, hogy egy olyan szakág, ahol 6-7 olyan versenyzőnk is van, aki ad esetben bekerülhet abba a 6-ba, de a fiatalokat se kell elfelejteni. Tudjuk, hogy 6 fővel utazhatunk. Én azt gondolom, hogy van egy nagyon erős mag, egy 6 fős mag. Itt a 201-es, a női 201-es fogja befolyásolni szerintem a 5-ön felüli egy főnek a szerepét, mert az első 5 ugye Danával kiegészülve, Kozák Danával kiegészülve, most a tájékoztatón azért eléggé meghatározóan ellépett a többiektől.
Ezt a név szerint tudnád mondani, hogy ki az az 5 fő, hogyha ez...
Hát ugye a 5-szörös olimpiai bajnok Kozák Danutával kiegészülve Bodonyi Dóra, Gazsó Dorka, Csipes Tamara és Medvecki Erika volt az, aki egy kicsit jobb teljesítményt nyújtottak, mint a többi, de láthattuk, hogy ugye Kárász Anna, aki egyébként a B-döntőbe szerepel csak nálunk a tájékoztatón, ő simán bejutott egyébként a világkupán a döntőbe, ahol egyébként azért nem szerepelt a tudásának megfelelően, mert az egész hétvégén irreális pálya végett, sajnos a legrosszabb pályára került. Szerintem jóval előbb lett volna, hogyha mondjuk valahogy a közepén megy, vagy a másik szélén, de sajnos ezek a mindig utólagos magyarázkodások, amivel meg sok értelme nincsen. Hát férfi kajakban ott lesz szerintem a legnehezebb a döntés, mert az a baj, hogy 8 beülő helyre kell 6 fős csapatot, és 3 különböző szám van. Van 200, 500, illetve 1000 méter is. Nem nagyon van a mai kajakkenu sportba átjárás, maximum a 2000 méter között. Az 504-es is nagyon specializálódott, a 201-es pláne. Lehet, hogy a 201-es bevaló részvételünk gyengíti az 504-est. Tehát nagyon nehéz lesz egy olyan exakt döntést hozni, ez mondjuk segíteni fog az Európa-bajnokság, hogy döntsünk, de azt láthattuk, hogy nagyon erős ad esetben a kopasz Bálint száma is, az 1001-es. Ő nem volt egyébként a világkupán csúcsformában, de láthatóan ez a 4 klasszis versenyző, aki a dobogón, illetve Bálint, aki negyedik lett, nagyon kimagaslik a mezőnyből. A 4-es az nagyon fölgyorsult, sajnos ott nekünk van egy sérült versenyzőnk, így nem tudtuk magunkat fölmérni, de szerencsére megcsináltuk ugye Varga Ádám és Béke Korné megcsinálta a 6. kvótát, így egy kicsit egyszerűbb lesz, mintha 5 kvótából kéne megcsinálni.
Ezt már valamikor, nem emlékszem pontosan, hogy mikor beszélgettünk arról, hogy mennyire megvagdosták az olimpián a résztvevők számát, illetve a női kenú bekerülésével, ugye ezzel is sakkozni kell, de talán valamikor másfél-két évvel ezelőtt lehetett, csak ugye egy év eltelt anélkül, hogy olimpiát rendeztek volna. Neked ez milyen volt ez az időszak? Mennyire tett jót neked személy szerint, illetve a válogatottnak az, hogy most egy évet csúszott az olimpia? Vannak-e olyan versenyzők, akik ezzel jobb vagy rosszabb helyzetbe kerülnek, mint hogy a 2020-ban rendezték volna? És most már tartasz ott, hogy szinte ilyen álmatlan éjszakáid vannak a válogatás miatt? Vagy azért még odébb van ez az időszak?
Hát nem volt könnyű. Nem volt könnyű senkinek ezt feldolgozni. Minden sportoló, de én azt gondolom, hogy sportvezető életében is az olimpia a legnagyobb. Ugye a melegvízi edzőtáborokból hazatérve, ahol láthatóan a versenyzőink tényleg jó állapotban voltak, úgy befejezni és úgy neki menni egy olyan évnek, aminek a vége a nagy semmi, mert egy darab világkupát tudtunk rendezni, és a világkupát is már csak akkor engedték meg, amikor már az olimpia nagy csapat nagy részének egyébként már igazából pihenni kellett volna, és megalapozni a őszi edzéseket. A nagy válogatottak nagy része egyébként nem is A csapattal jött el a világkupára érthető módon. De láthatóan több versenyzőt is ez megviselt. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy ezen túl vannak a versenyzőink, és a nagy része jó állapotban van, és újult erővel készül az olimpiára. Az, hogy nekem most milyen a lelki állapotom, természetesen azt gondolom, hogy nagyon várom ezt az olimpiát, és nagyon remélem, hogy meg is rendezik. Most már elég nehezen tudnám elképzelni, hogyha most lemondanák. De azt nem mondom, hogy állandóan álmatlan éjszakáink vannak, de egyértelműen csak és kizárólag attól aggódom, hogy a legjobb összeállítású csapatot sikerüljön összeállítani, és ez férfi kajakba, mint az előbb említettem, hihetetlenül nehéz lesz, mert nagyon összetett, és itt versenyzőkről van szó, életekről van szó, és a végén valahol meg kell húzni, hogy a 4-est preferáljuk, vagy a páros preferáljuk, vagy 2-1-est preferáljunk, és itt ezek életekről van szó, és tudom, mert én is voltam versenyző, hogy hihetetlen nehéz lesz majd azt kimondani, hogy ki az, aki nem mehet az olimpiára.
Nem vagytok, vagy nem vagy irillésre méltó helyzetben. Ha egy picit rámehetünk a névsorra, egy esetleges névsorra, említetted Kozák Danutát, őt azért egy ideje nem nagyon lehet látni versenyen, nyilván ebbe azért vastagon beleszámított a koronavírus miatti tavalyi esztendő, ahogy említetted, csupán egy világkupát rendeztek, most idén is sérüléssel bajlódott. Hogy van Mit lehet tudni Danáról?
Jelen pillanatban ugye Dana teljesen egészséges. Én azt gondolom, hogy az ő helyzetében, tehát ő az az egyetlen olyan versenyző, aki nem azt mondom, hogy jól jött ki, mert akkor jött ki jól, hogyha oda is kerül az olimpiára, és ott eredményes lesz. De neki egy olyan sérülése volt az olimpia tavalyi, ha tavaly rendezték volna, amiből nem biztos, hogy 100%-osan föl tudott volna egy év alatt állni, de nála ugye minden elképzelhető. Jelen pillanatban van, ugye a több próbálgatás alapján meg is találta a párostársát, akivel indulni fog a válogatón, és azt gondolom, hogy nem is mennek rosszul, de hát ez ott fog kiderülni, de jó állapotban van Dana.
Ugye Szabó Gabi volt a párja Kozár Danutának, akivel olimpiát is nyertek, ráadásul Gabi személyében kimondva, kimondatlanul, de én úgy gondolom, hogy többször kimondtuk már, hogy a világ a legjobb vezére vezősét vesztette, nem csak Danuta, de mondjuk a magyar válogatott is. Ki amúgy a párja, ki talált most Danuta maga mellé?
Most egyébként Danuta hosszas gondolkodás után, egyébként a tájékoztató győztesével, Bodonyi Dórával fog indulni a válogatón, mégpedig úgy, hogy ő fog sztrókolni a hajóba, tehát ő lesz elől, ami is szintén egy új felállás. Azt gondolom, hogy a edzés eredmények alapján nagyon biztató, de hát a verseny az verseny.
Ha férfiakra váltunk, akkor 200 méteren téged meglepett, hogy Tótka Sándor azért hosszú ideje nem indult ő egyesben, az utóbbi időben csapathajókra koncentrált. Ennyire jól levezett a sprintávon, és az olimpiai bajnoki címvédő Liam Heath-től tényleg csak centikkel kapott ki?
Abszolút nem lepett meg. Azt tudjuk, illetve nem tudom, hogy a hallgatók, vagy ti tudjátok-e, de minden évben ugye Tótka Sanyi volt a legjobb a hazai vizeken, és a négyes kvóta megszerzése, ami egyébként ugye visszacsatolva az, hogy milyen nehéz döntés lesz. Ugye a négyes kvóta szempontjából, illetve annak érdekében, mert az egy négy fős kvóta, és az csak is kizárólag a VB-n lehetett megszerezni, ő többször feláldozta az egyes karrierjét ennek érdekében, amire egyébként nagyon nagy szüksége volt a magyar kajakkenu sportnak. De azt tudjuk, hogy ő nyerte egyébként az előolimpiát, onnan is egyébként csak Liam Heath hiányzott. A évközi ilyen megrendezésre került, meghívásos versenyeken is rendre győzött, Red Bull kupán, Németországban, a Canal Sprinten, egy nagyon jó csomó versenyen. Én igazából azon csodálkoztam egyedül, hogy a számára már nem annyira jó rajt, de kimagasló rajtja után, hogy nem tudta megnyerni a versenyt, de ő se volt csúcsformában ezen a versenyen. De azt is tudjuk, hogy azért a 200-on bármi megtörténhet, tehát egy jó rajt az eldöntheti az egész távot. Láthatóan ez a táv ugye a világkupa alattján az a rendkívül szoros kategóriába tartozik, mert egy tizeden belül bejött az első négy hajó, és egyébként ott a világkupán negyedik versenyzőnek, a ukrán versenyzőnek nincs is kvótája. Tehát nem is fog indulni az olimpián. Tehát ennyire azt gondolom, hogy a kajakkenu sportág egy olyan helyzetbe került, hogy azt gondolom, hogy szégyen, hogy egy ilyen kvalitású versenyző nem tud indulni az olimpián, és ennyire leszűkítették az oda jutó versenyzőknek a létszámát. Pedig ha tényleg átgondoljuk, hogy egy olyan kvótaszerző világbajnokságon, ahol 8 előfutam volt, és csak 6 kap kvótát, szerintem az nem reálisan mutatja majd a kint lévő sportág erejét.
Beszéljünk egy kicsit a közeljövőről. Ugye említetted már a válogatóversenyt és az Európa-bajnokságot. Hogy néz ki az olimpiáig a válogatott programja, és mikor várható az, hogy véglegesen kiadod a Tokióba utazók névsorát?
Hát közvetlenül ugye a mostani válogató után a csapat kedden az első része elutazik, a második része egyébként szerdán Poznanba. Ez is egy kalandturizmus, mert ugye a mai helyzetben nem nagyon van repülőjegy, tehát több repülőjegyet is foglaltam, és lemondtunk, végül is kisbuszokkal megyünk az Európa-bajnokságra. Az Európa-bajnokság után közvetlenül le kell zárni egyébként a csapat, egy bőcsapatot, és azért jelölök egy bőcsapatot, mert alkalmazkodunk sajnos a koronavírushoz, bármi megtörténhet. Egyébként július 6-áig véglegesíteni kell a csapatot, amit egyébként a longlistről még lehet sérülés vagy betegség véget cserélni, de július 6-áig végleges csapatot fogok jelölni. Valószínűleg előbb is, de na mondom, az előzőekben meghatározott tervek alapján férfi kajakban ez nagyon nehéz lesz.
Mi lesz a célkitűzés, ha egyáltalán van értelme olimpia előtt 2 hónappal ilyenekről beszélni?
Hát nem nagyon szoktam, és most se fogok egyébként arról beszélni, hogy a célkitűzés azt szerintem, hogy mindenki hozza ki magából a legjobbat, és az én vágyam az, hogy reális körülmények legyenek, és reális versenyek legyenek, és hogyha kikapunk, azért kapjunk ki, mert gyengébbek vagyunk, ha nyerünk, azért nyerjünk, mert erősebbek vagyunk. Ez a csapat, akárki, akármit mond, azt gondolom, hogy egy nagyon erős csapat is lehet, benne vannak az érmek, de egy olimpia az olimpia, és mindig jönnek, tűnnek elő olyan emberek, akikre nem lehet számítani, de benne vannak az érmek, de nem szeretnék jóslatokba belemenni, mert babonából se.
Ha már így megemlítetted a semmiből feltűnő ellenfeleket, Barnauban, Szibériában rendeztek most egyrészt pótkvalifikációs versenyt, illetve világkupa versenyt is, és ott volt egy kínai kajakos, aki 1000 méteren egyrészt kvótát szerzett, aztán a világkupát is megnyerte. Az rendben van, hogy nem voltak ott az igazán nagy nevek, tehát Kopasz Bálint sem, Pimenta sem, illetve a többiek, akik 1000 méterre mennek, de elég meggyőző volt a fiatalember. Ezt hogy éli meg a mezőny nagy része, hogy vannak ilyen egyszer csak feltűnő versenyzők, akik azért megnehezíthetik akár adott esetben a dolgukat?
Hát azt gondolom, hogy ezt a kínai versenyzőt én sem láttam még soha. Egy 2 méteres tiszta izom kínai fiúról van szó, de én nem nagyon gondolom azt, hogy ebbe a 4 versenyzőnek a csatájába bele fog szólni. Ő most egy olyan litván versenyzőt vert meg egyébként itt, aki a világkupán nem jutott a döntőbe. Ugye Polzen se jutott a döntőbe, igen, aki a harmadik lett, illetve az olasz fiú se. Tehát nem, még ez a kvalitás nem ugyanaz a szint, uh-huh, mint akár Soffé, akár Dostáli, akár Pimentáli, akár Bálinté. De azt gondolom, hogy furcsa, hogy csak így előkerül egy ilyen versenyző, és ráadásul jó technikával, jó taktikai érzékkel versenyezve.
Egy picit esen szó a kenuró, ugye te többször is világbajnok kenusként érkeztél a sportvezetőként a sportába, de hogy éled meg, hogy szeretett sportágad, az hát eléggé mostohán van kezelve a szövetség által. Azért leginkább itt a különböző szabálymódosítások, programváltozások kapcsán talán a kenu jött ki a legrosszabbul, a férfi kenu jött ki a legrosszabbul az egész történetből. Ennek van valamiféle visszhangja, vagy most már így igazából elengedte mindenki?
Én azt gondolom, ezt nem lehet elengedni. Én azt gondolom, hogy a ICF vezetése, köztük ugye az elnöke Perurénye úrral, aki síkvízi kajakos volt egyébként, olyan mókuskerékbe és olyan döntési mechanizmusba ment bele, ami hosszú távon nagyon-nagyon rosszat tett ennek a sportágnak. És ugye ez még nincs vége, mert ugye jelen pillanatban nem nyerjük meg a pert az ICF ellen, amivel Kászhoz fordultunk, akkor még 2 számot elvesznek ettől a sportáktól, ami szerintem a legalja, főleg úgy, hogy egy olyan szám kapta meg az olimpián ezt lehetőséget a szlalomkajakba, ami hát inkább az orosz rulethez hasonlítható, mint a sportákhoz, mert az nyeri általában a futamot, aki az egyes pályán indul, és az első kanyart beveszi. Tehát szerintem ez ha a szlalomkajak, az egy nagyon látványos, nagyon jó sport, és az olimpia egyik leglátványosabb sportága, de nem ez a fajta.
Igen, és itt a hallgatók lapon... kedvéért az extrém kajakról van szó, ahol igazából egy rámpáról ugratnak be a versenyzők a vízbe, a résztvevők a vízbe, aztán hát igazából izomból végig kell hajtani a pályát, középen kell egy eszkimó fordulót csinálniuk, és aztán ennyi, egy kitalált, kvázi töltelék program volt ez a szalom kajakkenú világkupák versenyében, és most nem Tokióban, de a következő olimpián elvileg a program része lenne, és akkor ez azt jelenti, hogy a jelenlegi síkvízi kajakkenú számok közül kettőt elvennének?
Így van. A női 201-es, a női 201-es és a férfi 201-es lekerülne a programról.
Két elképesztően látványos és izgalmas résztvevő a programnak.
Úgyhogy ebben a számban jelen pillanatban 8-8 előfutam van egy világbajnokságon.
Rengetegszer beszélünk különböző sportok kapcsán arról, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál, meg a különböző nemzetközi sportszervezetek vezetőségében általában idősebb férfiak gondolkodnak arról, hogy vajon a 20 évesek mire lehetnek kíváncsiak. Hát ez, amit itt elmondtátok, hogy néz ki ez az extrém kajak, ez annyira tökéletes leírása ennek a történetnek. Szerintem senki fejében nem fordulhat meg, aki mondjuk 10 vagy 20 éves, hogy ez mennyire szuper ez a sportág, és majd én ezt az olimpián megnézem.
Hát a nézettségi adatokból kiderül, hogy hát most nem akarok nagy számokat mondani, de a nézettségi adatok a síkvízi kajakkenújé 20-szorosa.
Azért az elég komoly különbség. Csaba, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hogy a rendelkezésünkre álltál, és sok sikert kívánunk az olimpiai felkészüléshez, aztán talán még Tokió előtt tudunk beszélni arról, hogy mi várható az olimpián.
Rendben, én köszönöm.
Kosárlabda.
Műsorunk második részében az NBA rájátszásával foglalkozunk, és a témát ezúttal is Törös Balázsral, állandó NBA-s vendégünkkel, a Sport TV NBA szakkommentátorával beszéljük ki. Szia Vaska, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást és a rendelkezésünk rá így az ünnepnapon.
Szia, és jó napot kívánok a kedves nézők, hallgatóknak pláne. Igen.
Na, megszoktad már nyilván a tévés nézőket. Vágjunk bele, miben más az idei rájátszás lebonyolítása? Hiszen már a tavaly is, hogy mondjuk egy klasszikussal éljek, unortodox volt a vírushelyzet miatt. Idénre miben változott, és mi változott?
Ja, tavaly megvalósulhatott sok kocka álma, és létrejött a rájátszást megelőző minitorna, ahol azok küzdhettek az utolsó helyekért, akik nagyjából látótávolságban voltak csak a lemaradók között a playoffról. Ezt idén intézményesítették, egyelőre csak egy évre, röviden és dióhéjban annyi a lényege, hogy a 7.-8. helyre bejuthat a 9. és a 10. is, ha egymás után két meccset nyernek. A rendszer ennél valamivel bonyolultabb, de talán ez most nem annyira érdekes, viszont az igen, hogy néhány nap leforgás alatt játszottak 6 olyan mérkőzést, ami ezeknek a helyeknek a sorsáról döntött, és ebből a 3 nyugati az már egy ilyen előrehozott playoff hangulatot hozott, ráadásul kiváló nézettségekkel, úgyhogy nagyon erős ellenállásra lenne szükség mondjuk a nem tudom, játékos szakszervezettől, hogy ez megszűnjön. Szerintem ez a következő éveknek egy alapeleme lesz, és nem is csoda, mert tényleg jól sikerült.
Tehát ezt jó ötletnek gondolod, és nem csak azért, mert gazdaságilag itt említettel a nézettséget, mert gazdaságilag is jó, hanem szakmailag is.
Szakmailag olyan szempontból, hogy nem konkrétan ez a 6 meccs, bár az, hogy az NBA-ben megjelenik a win or go home mentalitás, tehát egy meccsen múlik, hogy kiesele vagy nem, az azért nem nagyon ritka, mert ugye az NBA-ben a playoffban 4 nyertes meccsig mennek a párharcok, hanem azért is, mert a 30-ból 20 csapat érdekelt a playoffban. Sőt, igazából, hogyha az utolsó 1-2-t nézzük, aki még mondjuk a 10. helyért harcol, akkor 30-ból 20-23-nak van miért játszania még áprilisban, májusban, amikor egy hagyományos szezonban ilyenkor már vadászni kell az értelmezhető meccseket. Tehát mi is a Sport TV-nél ilyenkor mindig várunk. Egyrészt imádkozunk, hogy olyan meccseket kapjunk, aminek még van tétje, másrészt az NBA is ilyenkor folyamatosan variál, hogy olyan meccset küldjön, ahol a csapatoknak még van miért küzdeniük egymás ellen, ez most eléggé megszűnt.
Ha szigorúan csak az alapszakaszt nézzük, akkor melyik csapat a legkellemesebb meglepetés számodra? Akár kelet, akár nyugat.
Nagyon nehéz a kérdés, mert hogy alapból több jut az eszembe, de mégis kiemelek egyet, nem feltétlenül sportszakmai, hanem inkább egy picit ilyen gazdasági, popkulturális jelentőség miatt is, az, hogy a New York Knicksnek ismét csapata van évtized után nagyjából, az szerintem egy hatalmas fegyvertény. Ugye lejátszották már az első meccsüket egy majdnem telt ház előtti Madison Square Gardenben, ugye ott is folyamatosan oldják fel, csapata válogatja, hogy hány százalékig töltik fel az arénákat a koronavírus után. New York eléggé elő van ebben a sorban, bőven 50% fölött volt az MSG, tele, ahogy az ilyenkor megszokott, színészekkel, sportolókkal, sztárokkal az első sorban, és olyan hangulat volt, ami azért az elmúlt másfél hét, ahogy beszélek, és ilyen nagyon finoman hullámzik rajtam a libabőrben, másfél éve nem láttunk ilyen meccset, úgyhogy a New York emiatt, és amiatt is, mert kaptak egy új vezetőedzőt, egy harcedzett veteránt az év elején Tom Thibodeau személyében, aki megtanította őket védekezni, és egy olyan csapategység kovácsolódott, és egy olyan elképesztően izgalmas jövőkép New Yorkban, hogy úgy értek oda a nyugati rájátszásban egyeneságon, play-in nélkül, hogy közben $10 millióig vannak még a fizetési plafon alatt, tehát ezt most még bármilyen irányba építhetik ezt a csapatot.
Hát ismételten sík lehet majd a Knicksben játszani? Azért ott a klub vezetés, igazából a tulajdonos személye miatt azért többször meggondolták, illetve több sztár meggondolta azt, hogy odaigazoljon, és nem is nagyon tudtak leakasztani igazán komoly franchise player-t.
Igen, ez nehéz volt az elmúlt időszakban. A tulajdonos nem válogathatja meg az ember, az kicsit olyan, mint a szülei, de a felső vezetést igen, és úgy tűnik, hogy a felső vezetésben is olyan irányban történt elmozdulás az elmúlt 14-18 hónapban, ami alkalmas lehet arra, hogy oda hívjon egy nagy sztárt, és hát most láttuk az oldalon, ott volt Spike Lee, akit elvileg már volt, hogy úgy, hogy kitiltottak a Gardenből, most mégis visszaengedtek, szóval lehet, hogy Dolennek is jót tesz, hogy így a koronavírus miatt az AMC, aminek ugye ő az egyik, vagy egyedüli tulajdonosa elveszítette a bevételei 90%-át, és a bizniszsel kell foglalkozni, és nem a csapatot kell mikromenedzselnie, lehet, hogy jót tett neki.
Ha maradunk még a keleti oldalon, akkor melyik csapatban csalódtál keletről először?
Melyik csapatban csalódtam? Hát a Bostont felmentem, mert borzasztóan sok hiányzójuk volt. Egész évben sújtotta őket az élet, úgyhogy őket mellé teszem, vagy félre teszem, beértek 7. helyen a rájátszásban, küzdenek, ahogy tudnak. Az, hogy a Chicago Bulls egy nagyon ígéretes kezdés után mert nagyot álmodni, és az egyébként akkor még rájátszás helyett, meg play-in helyett érő pozícióban mertek nagyot húzni, és megszerezték az Orlandónak a centerét, Nikola Vucevicet, aki az egyik legagyasabb, okos, intelligens, sokoldalú játékosa a ligának. Az egy nagyon nagy pozitívum volt, nagy piros pont, és ehhez képest előtte rájátszás helyen voltak, megérkezett egy All-Star center, és kipottyantak a rájátszásból. Ott az nekem elég komoly csalódás volt, és a következő időszak is érdekes abból a szempontból, hogy hány helyen tudod még megerősíteni ezt a csapatot ebben a pénzügyi helyzetben, úgyhogy őket említeném meg, miközben van egy nagyon masszív, markáns magjuk, Levin, Patrick Williams Jr., egy újonc játékos, meg Nikola Vucevic, akik köré egyébként lehetne építeni.
Hogyha a keleten az erős sorrendet nézzük, akkor el tudsz képzelni bármilyen helyzetet, amiben nem a Brooklyn jut be a döntőben? Jó, ott három, van a nagy hármas, Durant, Harden és Irving, és a kiegészítő emberek is nagyon jók, tehát ez egy nagyon masszív csapat, és most már mélységük is van. Ki tudja őket legyőzni egyáltalán keleten?
Hát figyelj, itt a második körben ugye kapják a Milwaukee-Miami párharcnak a győztesét. A harmadik körben meg, ha minden úgy alakul, ahogy a papírforma jelzi, akkor egy, amennyire az ember ilyenkor pihent lehet, egy pihent Philadelphiát. Uh-huh. Ez a csapat támadásban nehezen lassítható. Az a kérdés, hogy ki az, aki lépést tud belük tartani a ponttermelésben. Szerintem ebből a háromból, akit most említettem neked, a Philly, Milwaukee, Miami közül, a Milwaukee-ban van leginkább meg ennek a reménye. A Philly a védekezésében bízhat, de ez ellen a három játékos ellen stabilan, magas színvonalon védekezni 7 meccses sorozatban szerintem piszok nehéz lesz. Ha mindenki egészséges marad, akinek egészségesnek kell maradnia, akkor nem látom magam előtt azt, hogy a Boston, bocsánat, a Brooklynnak a döntője útjába állhat valaki, de azért nem véletlen, hogy ez a gárda eddig 5-7-8 meccset játszott, úgyhogy mindenki rendelkezésre állt, szóval őket is azért rendesen tépázta a szezon. De amikor jók, akkor meg tényleg félelmetesen jók.
Lehet, hogy nem szabadna ilyet kérdezni, de azért csak megkérdezem, neked szimpatikus a Brooklyn, illetve ez az egész jelenség?
Már hogy összeállnak a sztárok?
Igen, de ilyen szinten, tehát azért ők ez a három kiforrott egyéniség, kiforrott sztárok, ők már azért a pályafutásuk közepén járnak, vagy lehet, hogy már a vége fele.
Vagy az utolsó harmad elején.
Igen, tehát hogy ez már, nem tudom, én nem, nekem az, bennem az van, hogy most ez nagyon durva lesz, és biztos, hogy nagyon sokan felkapják erre a főket, nekem ebben nincs sportérték. Tehát Kevin Durant-től többet várnék, Kyrie Irving-től többet várnék, James Harden-től többet várnék, mint hogy összeálljanak egy ilyen szinti szuperhármassá. Nem tudom, de lehet, hogy én látom rosszul.
Figyelj, szerintem te ezt nem látod rosszul, ugyanakkor meg nagy kedvenced LeBron James ugyanezt megtette 2010-ben, azért, hogyha megnézed, hogy hogyan áll össze ez a mostani Los Angeles Lakers, abban is van egy ilyen kicsit ilyen mesterséges sportérték, vagy nem tudom, hogyan nevezzem. Az, hogy Kyrie Irving meg Kevin Durant együtt akart játszani, az szerintem teljesen természetes. Előfordult ez egy évvel ezelőtt a Clippersnél, Leonarddal és George-al, előfordult James-el és Anthony Davis-szel. Itt, ahol átmegy gusztustalamba, idézőjelben, az, hogy Harden is ide került. De ne felejtsd el, hogy a Brooklyn az tényleg bokáig tolta a gatyáját, hogy James Harden ide jöhessen játszani. Tehát, hogy ez egy hatalmas áldozat volt, aminek high risk, low reward, vagy nem tudom, hogy mi a helyes kifejezés. Tehát, hogy ha döntőt nyer ez a csapat, akkor az van, hogy hát igen, három ilyen játékossal csodálkozol, ha viszont nem, az a világcikije, és az összes draftcetiüket is be kellett áldozni, amit eladhattak, tehát a csapat ez elzálogosította a jövőjét azért, hogy legyen 2-3 brutális éve. Eladták a lelküket az ördögnek, de hogyha be fog jönni és bajnoki címet hoznak Brooklynba, akkor bejön ez a számítás. Én sem vagyok az ilyen típusú csapatépítésnek a híve, sokkal szívesebben nézek akár egy Memphis Grizzlies-t, akár egy Atlanta Hawks-ot, ahol a fiatal magot kezdik el utána körbepakolgatni tehetségekkel, de nem mindenkinek van türelme ahhoz, hogy csapatot építsen, és egyébként meg rengeteg kockázatot rejt, mert bármelyik draft picked besül, akkor meg el vagy kenődve, és hiába hoztad össze ezt a három játékost, azért itt a sérülések meg rendesen vették őket is ki a szezonból, úgyhogy így sincs semmire se garancia.
Ez a tipikus win or bust szezon a Brooklyn számára. Hát akkor keleten eléggé úgy tűnik, hogy a Brooklynt kell legyőznie valakinek, aki döntőt akar játszani. Mi van nyugaton? Sokkal kiegyensúlyozottabb a nyugat. Azért a szezon elején úgy tűnt, hogy az első hetek, hónapokban a Lakers az nagyon összeáll, és nagyon masszív csapatállakú Schröder érkezett többek között, hogyha egy nagy nevet nézünk, és vezettek is. LeBron James, ami meg nem sérült, abszolút MVP mutatókat hozott, és már többen mondogatták, hogy teljesen mindegy, hogy 38 éves, de akár még MVP is lehet. Aztán először megsérült Davis, aztán megsérült ő, aztán még Schröder is megsérült, és hát épp hogy csak bejutottak a döntőbe. És akkor igazából, amikor a kiegyensúlyozottságról beszélünk, akkor ott van még ugye a Portland, a Nuggets, a Suns, a Dallas, a Clippers, tehát egy nagyon masszív nyugati oldalt látunk.
Nagyon masszív nyugati oldalt, ahol egyedül a Phoenix Suns volt arra képes, hogy megőrizze a pálya előnyét a playoff felső körében. Úgyhogy, mert nem beszéltünk a Mavsről, akik teljes meglepetés számomra, hogy odaértek az ötödik helyre, de nagyon jól tették. Úgyhogy a nyugat az erős, kiegyensúlyozott, nagyon sok jó csapat van benne, különösen a matchupok tök érdekesek ebben a szituációban. Ennél közben csak a kutyám közben itt egy kicsit kapirgál. Bezirkén, kimennénk, ha megkérlek. Rádióműsorban vagyunk.
De kb. Köszönöm, nem szépen. Nem láthatják.
Tündér. Igen, na szóval, hogy nagyon kiegyensúlyozott, úgyhogy például pont a 8. Memphis szerintem matchup szinten nagyon jól passzol az első Utah elleni, az első Utahhoz, és az első meccsen meg is mutatkozott. Luka Doncsicsék varázslata első meccsen működött a Clippers ellen, az ember igyekszik nem túl reagálni, de a legjobban akkor kell próbálkozni, hogy ne reagáljon túl, hogy a Lakers-et nézi. Nem tudom, láttad-e a ma hajnali meccset?
Néztem, igen. Golfal párhuzamosan. De
halálhörgés síralom. Tehát, hogy arról beszéltem, van egy ilyen minden reggel 9-kor jelentkező YouTube live-om, ahol az előző meccseket kibeszéljük, ez pont most ért véget, mielőtt veled elkezdtem beszélgetni, hogy általában, ami az életnél a csapatoknál elő szokott fordulni, hogy van egy rendszer, van egy játékrendszer, egalitáriánus, mi megosztjuk a labdákat, stb. És ha besül, meg hogyha nagy a tét, meg nem szabad hibázni, és nem akarom odaadni a percemberek kezébe a fontos dobásokat, amik a rendszerből kiesnek, mit csinálok? Rámegyek akkor az egyegyezésre, és dobjanak majd a sztárok. Na most a Lakers most tart itt. Tehát nem arról van szó, hogy van egy rendszer, amiben beleszokott volna, és tudja mozgatni a labdát, és mindenkinek jut dobás esély, stb., hanem már most ott tart, hogy Davis meg James egyegyezik. És innentől van ez a mondás, hogy, tehát, hogy nem le, egy idő után nem tudsz hova hátrálni. És ez benne a nagyon rossz érzés, hogy ha ezek az egy-egyek nem fognak ülni, és Davis nagyon rosszul nézett ki ma hajnalban DeAndre Ayton ellen, és James-től sem bolondultál meg, mert nagyon sokat kihagyott, nem tudod milyen a bokája, de ennek a csapatnak jelenleg nem nagyon van kemisztrie. Nagyon messziről kell feljönni, viszont ha így sikerülne, akkor azt gondolom, hogy LeBron James meg egy hatalmas korona ékszer tudna beemelni a saját kis trófea szobájába, de nem néz ki jól a Lakers szénája egy egymeccs után, kifejezetten jól néz ki viszont azért a Suns-é, akik oké, hogy másodikok voltak, de hát a meghatározó játékosaiknak az oroszlán része soha életében bele se szagolt a rájátszásba. És erre az első mérkőzésen úgy, hogy elveszítik a vezérüket, Chris Paul-t, aki kap egy vállast, egy nem tudom, elefántpuszit, és onnantól kicsit ilyen logókézzel játszik, és akkor Chris Paul a liga történelem egyik legmagabiztosabb labdavezetője. Vannak nála ügyesebbek, Kyrie Irving vagy Steph Curry, lehet, hogy jobban varázsol, de hogy Chris Paulhoz ragad a labda. Ez a Chris Paul üldözte egész nap, amikor a jobb kézzel ütötte a labdát, mindig kicsúszott a kezéből, és a fiatalok meg mondták, hogy figyelj, nyugodtan lábadozzál, öreg, majd mi hozzuk ezt a meccset, és hozták is.
LeBronnal kapcsolatban mondják azt, hogy a támadásban nem is annyira, sokkal inkább védekezésben hiányzik az a sérült boka. Tehát, hogy nem úgy ugrik, nem úgy ugaszkodik a lepattanókért, bizonyos oldalról sem úgy mennek a dobások. Mennyire van? Mit lehet róla tudni? Mennyire van rendben az a boka? Én azt olvastam, azt hallottam, hogy távolról sem 100%-os, de soha nem is lesz többet 100%-os.
Ezt ő mondja magáról. Uh-huh. Engem meglepett, hogy ezt kiengedte, ezt uh-huh. a hírt. Tehát az, hogy LeBron James, aki 2003 óta a liga élőszereplős terminátora, egy ilyen gyenge pontot kienged magáról, az nekem nem passzol a képbe, de mostanában egyébként sok minden nem passzol a képbe LeBron James-el. Tehát neki az elmúlt 2 éve lehet, hogy öregszik, hűl, de hogy fura dolgokat csinál. Fura dolgokat nyilatkozik, és akkor mellé jön az, ami nem tudom, hogy te mit szólsz hozzá az előző Warriors meccsen, az a hisztéria, amit lerendezett Green faltja után. A mai mérkőzésen Chris Paul-nál volt egy ránézésre áthatatlan szituáció. Most értelemszerűen nem voltunk benne, de te is üztél labdasportot, én is üztem labdasportot. Egy terminátort egy ilyen nem állíthat meg. Ehhez képest ott pörgött, forgott, mint valami egyszeri focista. Nem tudom, hogy mi van LeBron James-et, de szerintem ő nincsen most jó helyen fejben, és az értelemszerűen a védekezésére sincs jó hatással. Azt egy picit lassabb lábbal, azzal az IQ-val, meg tapasztalattal, meg elszántsággal, ami LeBron James-ben van, simán lehetne kompenzálni. Annyira nem néz ki rosszul egyébként uh-huh. LeBron James, de szerintem inkább az a probléma, hogy fejben nem százas ez a csapat.
Igen. Igen, nekem is úgy tűnik, és ezek a színészkedések, nem tudom finomabban mondani, ez abszolút ezt támasztja nekem.
Nagyon finom voltál szerintem most ezzel.
Láttam a Twitteren egy képet, és három felé volt osztva a kép. A felső részén, legfelső cikkelyben egy baseball játékos, akit fejfe talált a labda, a középső részben a Cincinnati Bengalsnak az újonc irányítója, akinek szana szétszakadt a térde a nem tudom, harmadik, negyedik héten, és az utolsó helyen LeBron James, és ki voltak írva a másodpercek, hogy kihány másodpercet szenvedett a földön a sérülést követően. LeBron Jamesnél volt azt hiszem 90 körüli a másodperc, a Bengals irányító azt hiszem, ami 60 másodpercet szenvedett a pályán, akit meg tiszterőbb, azt hiszem 90 mérföldtel órával fejen talált a labda, a baseball labda, azt hiszem ott valami ilyen 60-65 másodperc volt. Lehet, hogy mém, lehet, hogy nem igaz, de ettől függetlenül, hogy senki nem sütheti rám, hogy nem szeretem LeBron James-t, nekem is sok. Tehát a Chris Paul elleni kapcsolatos összeakadás, falt, vagy akármi, hát nem tudom. Tehát emlékszem, amikor Kevin Love-nak
Kelly Olynyk.
Igen, kihúzta a vállát. Na hát igen. Az tényleg durva volt. Hát ez a tegnapi, ez nem volt ahhoz hozzá, egyszerűen nem lehet összehasonlítani a két szituációt.
Úgyhogy tartsuk fent a tévedés kockázatát, abszolút, mert nem voltunk ott, mindig tekeredhet nyilván valami úgy, de hogy ezt a fickót 18 évig nem lehetett kizökkenteni, igen, most igen. Meg. És mondom, mellé meg nekem ezek ilyen inkább komikusnak tűnnek, ez a ugye beleütött az arcába Draymond Green egy faltnál, és akkor a végén dobott LeBron James egy hatalmas triplát Steph Curry arcába, és akkor ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy ja, hát nem tudom, bármit, ami menő, idézhető, hogy ő három gyűrűt látott, mert annyira nem, a középsőbe dobta el a labdát, elmészte a fenébe, szóval, hogy nem áll.
Igen, picit ilyen dráma királyos volt.
Egy hangyányit, igen.
Na,
dráma eléggé, King James, igen.
Eléggé kezdünk kifutni az időből, úgyhogy gyors kérdések, gyors válaszok következnek most. Nyugatról kimegy a döntőbe szerinted?
Hát ezután a Lakers meccs után, a Lakers nem merem mondani, ezután a Clippers meccs után a Clippers sem merem mondani. Hát nem tudom, hogy kit mondhatnék, megmondom őszintén. Nem készültem ezzel, pedig az embert erről kérdezik meg a legtöbbször, de hogy ma hajnalban tényleg egy csomó. Az elmúlt két nap az teljesen átírt minden, de igyekszem neked tisztességgel válaszolni. Figyelj, én most már mondom a Lakers-t.
Oké,
okay, ennek ellenére.
Ki az MVP?
Na, ez egy jó kérdés, és könnyebb már az egész szezont figyelembe véve Nikola Jokic.
Ki a legjobb hatodik ember?
A legjobb hatodik ember nem szolgált rá ma erre a címre, Jordan Clarkson a Utah Jazzből, de az egész szezon tekintve viszont megbízható, nagyon masszív impulzust, meg implantátumot adott a Jazznek a ponttermelésébe. Általában egész hatékony dobó százalékkal, hogy Jordan Clarkson.
Legtöbbet fejlődött játékos, szerinted?
Itt szembe megyek a széllel, mert én itt nem Julius Randle-t mondom, aki meg fogja nyerni, hanem Jeremy Grant-et, aki eljött a Denver Nuggets-ből kiegészítő emberként, és megérkezett Detroitba ránézésre franchise playerként minden fontosabb statisztikai mutatóban javítva sokkal több játékperccel, sokkal több felelősséggel.
Évedzője?
Az évedzője nálam Tom Thibodeau lett a New York Knicks-nél. Itt ugye Monty Williams, a Phoenix Suns-nak a vezetőedzője, a másik abszolút jelölt. Azért az nem rossz, amikor megérkezik egy Chris Paul nevű játékos, aki kb. Önedző, és ráadásul a te munkádról adat is megkönnyíti, és leveszi a terhet a válladról. Szerintem Tom Thibodeau-nak szarból kellett várat építenie New Yorkban, és ezt nagyon szépen megcsinálta.
Akkor az év csapata is a New York, szerinted?
Már milyen szempontból?
Hát az alapszak, hogyha azt mondjuk, hogy a legkellemesebb meglepetés, legtöbbet.
Igen, én Feel Good Story-nak mindenképpen őket hoznám, de hogyha most jelenleg kellene egy ilyen forrósági barométert csinálni, akkor most nem tudod nem a Grizzlies-t hozni, akik három nagy meccset nyernek a szezon végén, aztán még a playoff első meccsén elrabolják a Jazznek a pálya előnyét, tele szuper fiatal játékosokkal őket, én nagyon-nagyon kedvelem.
Akkor még egyetlen egy kérdés, mivel kedveskedtek majd az NBA szerelmeseinek, mi várható tőletek?
Egész elképesztő évünk van, ugye a pandémia alatt rengeteg klasszikus meccset adhattunk le, idén először közvetítettük a Hall of Fame beiktatást, és majd a következő év folyamét is fogjuk, mert ebben az évben kettő ilyen van. Amit tudunk, hogy a főcsoport döntőktől minden meccset élőben adunk összes főcsoport döntő, összes döntő. Az első két körben pedig azt hiszem talán 18 meccs közül válogathatnak a szerkesztőink. Ez egy piszok nehéz feladat, mert hogy ha nagyon hamar ellövöd a meccseket, hogy mindenkit megmutass, akkor nem marad az 5., 6., 7. meccsekre. Ha tartalékozz, de aztán nem rendezik meg őket, akkor ott maradnak a nyakadon. Úgyhogy azt kérem mindenkit, hogy figyelje a Sport TV-nek konkrétan a honlapját, mert illetve az NBA Magyarország Facebook csoportot, ide kerülnek ki a legfrissebben, amikor megkapjuk, hogy mi a következő meccs, amit adhatunk.
Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
Ezen a héten is van Ácsi rovat, természetesen, most sem marad el, úgyhogy hoztuk az elmúlt hét általunk legérdekesebbnek vélt híreit, ezeket hát a legérdekesebbeket kitárgyaljuk, és
még,
akkor mondunk egy
várjál, Ácsit. Még bele is szólok, a felvezetődben mondok egy Ácsit.
Okay.
Múltkor tudod, mennyi lett az Ácsi rovat? Valami 58 perc a múlt heti adásban, és 1 óra 48 lett a teljes podcast, úgyhogy ígérjük, hogy ebből visszavágunk, és igyekszünk ilyen 30 perc környékén tartani az Ácsit, és ilyen 1 óra, 1 óra 10 perc környékén a podcastet, mert a múltkori az elég súlyos volt.
Igen, ez még befogadható. Úgyhogy nem is szaporítjuk tovább a szót, kezdjük az Ácsi rovatot, tehát akkor az ígéretünk összűen ez most azért egy fokkal rövidebb lélegzért vételű lesz. Kezdjük sajnos megint egy szomorú hírrel. Úgy tűnik, hogy az utóbbi hetekben mindig valami szomorú hírrel, gyászhírrel kell kezdenünk az Ácsit. Elhunyt Puy Sándor, a világ egykori talán legjobb játékvezetője, aki a mi életünkben mindenféleképpen a játékvezetők egyike volt. Én nagyon bírtam a stílusát, megmondom őszintén, és nagyon bírtam, hogy egy végtelenül karakán és egy nagyon szigorú szakember volt. Emlékszem a 94-es labdarúgó világbajnokságra. Nem láttam őt soha élőben vezetni, viszont a 94-es VB-n volt meccs, amit láttam, és azt a teljes egészében a világbajnokságot, akkor épp Amerikában voltam, és ott néztem végig. Ugye ő a döntőt ő vezette, és utána a BL döntőt, tehát igazából mindent vezetett, amit egy világ legjobb játékvezetőjének vezetnie kell. Aztán ugye a bíró, nem tudom, szövetségnek hívják ezt, vagy nem tudom.
Játékvezetők meg... testülete talán?
Igen. Annak volt a vezetője, szakkommentátor volt, természetesen.
Szerintem ez az utóbbi szerep az, amiből a legtöbben, akik talán hallgatnak minket, ismerik. Igen. Mert hogy ugye hát gyakorlatilag 20 éve szerintem mióta a Sport TV van, azóta ő ott ült a stúdióban, és elmondta a véleményét dolgokról. Nekem egy problémám van, nem is vele személy szerint, hanem azzal a szereppel, amit ő kapott a Sport TV-ben, hogy egy játékvezetőnek nem kell feltétlenül látni azt, hogy mondjuk milyen taktikai elemekkel tud az egyik csapat a másik fölé kerekedni egy foci meccsen.
Ja, abszolút igazad.
És ugye a Spieler, hát nem vagyunk azt hiszem a Spielernek a legnagyobb fannyai, főleg mióta Rutka János már nincs ott, meg Kele János már nincs ott, de hogy a Spieleren ott amennyi meccset én látok, ott ugye az szokott lenni, hogy ha van játékvezető szakértői vendég, akkor őt külön a kérdéses szituációkkal elemeztetik. És ugye nyilván, amikor voltak mondjuk egy El Clásico, amikor még a Sport TV ment az El Clásico, nyilván, hogyha voltak játékvezetői szempontból kérdéses ítéletek, akkor azt mindig pullal elemeztették, de sokszor fordult elő, hogy taktikai dolgokat is pullal elemeztettek, ami szerintem nem állt neki annyira jól. Tehát ő tényleg a szabályokat nyilván kívülről, belülről ismerte, jól el tudta magyarázni azt, hogy egy helyzetben miért kell mondjuk 11-est adni, vagy miért nem, vagy piros lapot, de taktikailag szerintem nála azért sokan értettek, vagy sokan értenek jobban a focihoz, és ez nem az ő gyengesége, vagy ilyesmi, ő rengeteg futballmeccset látott, elmondta mindig, tényleg, amit mondtál, hogy karakán módon azt, amit gondol az adott helyzetről, csak nem biztos, hogy az a legszakmaibb hozzászólás volt, hanem az egy nézői hozzászólás volt szerintem.
Így van. Mondjuk azért, anélkül, hogy bárkit egyrészt megneveznék, másrészt megbántanék, volt olyan szakkommentátor még a hősidőben, akikkel kapcsolatban, akikkel szemben sokkal szakmaibb volt, de ez már egy másik téma. Úgyhogy...
Ez nyugodtan elképzelhető, persze.
Igen.
Úgyhogy nagyon sajnáljuk meg, Isten nyugosztalja Puhl Sándort.
Azt mindenképpen sajnálatos, hogy viszonylag rövid élet adott meg neki.
Így van, így van. No, hát lépjünk tovább, még ha nehéz is, meg Puhl Sándorról természetesen rengeteget lehetne beszélni, de van még nagyon sok hírünk, és hát megígértük, hogy rövidek leszünk, amennyire lehet. Maradunk a labdarúgásnál. Bajnok az Atlético. Számomra ez azért fontos, mert nem, nincsen kedvenc csapatom a spanyol labdarúgó bajnokságból, vagy ha éppen kell kedvencet kerítenem onnan, akkor azok általában valamelyik kisebb klubcsapatok. Minden esetre az Atlético győzelmének azért örülök, mert egy fricska a Barcelonának, és itt most nem téged szeretnélek bántani, hanem én nagyon nem értettem, és szerintem rettentő rossz üzenete volt annak, ahogy Luis Suárez-t elküldték. Nem is elküldték, nem hosszabbítottak fel a szerződést a Barcánál, és ez egy óriási fricska, hogy Luis Suárez elévülhetetlen érdemeket játszott az Atlético bajnoki címében.
Szerintem itt kettő dolgot kell kiemelni. Az egyik az, hogy Suárez elküldése szerintem legalább ugyanannyira volt egy gazdasági döntés, mint egy futballszakmai döntés a Koeman részéről. Beszéltünk a múltkor egy csomót arról, hogy milyen adósság csapdában van a Barcelona. Egész egyszerűen lehet, hogy tényleg Messi is el fog menni, meg még ki tudja, ki fog elmenni, mert muszáj helyrehozni anyagilag a klubot. Márta Bence mondta, vagy Marosi Gergő, nem emlékszem már, hogy az Atlético Madridot addig szereted, amíg nem a te csapatod ellen játszik.
Szerintem és a Gergő mondta.
Lehet, hogy valamelyik a kettőjük közül. Teljesen igaza van, nagyon jó mondat. És ugyanezért én nem tudok olyan nagyon örülni az Atlético bajnoki címének. Ráadásul azt látom, nagyon kevés focit nézek mostanában. Főleg mióta kiderült, hogy azért itt a női kézivel tartalmasabban kell foglalkoznom az olimpia miatt, mint eddig, és azért inkább megnézek egy Siófok Európa Liga elődöntőt este 10-től a set-top boxomról, mint hogy mondjuk egy Barca meccset megnézek. De amennyit láttam, ez egy ilyen a Barca szempontjából, meg a Real szempontjából is ez egy ilyen öntökönszúrós, a kis csapatok ellen állandóan szenvedős bajnokság volt, és hát az Atlético jött ki ebből győztesen. A Barcánál az, hogy hány olyan eredményt láttam, hogy Jézusom, hogy lehet kikapni a Hetafétól, a mit tudom én kitől, bár azt hiszem, a tőlük pont nem kaptak ki, de hogy kis csapatoktól kikapnak a nagyok, és akkor jön a harmadik erő. Egyébként lehet, hogy az Atlético most a legjobb a spanyol bajnokságban, de szerintem a keret erősségét illetően valószínűleg nem. Annak viszont örülök, hogy azért néha odafér más is, mert azt én nagyon szerettem, amikor mondjuk a Deportivo La Coruña volt nagyon jó, amikor a Valencia volt nagyon jó, a Villarreal most ugye Európa Ligát játszik. Igen, tehát én szeretem azt, amikor egy kis csapat is odafér, vagy most az Atlético nyilván nem ez a kategória, de hogy nem mindig ugyanazok uralják a tabellát, Bayern München, de hogy
vannak kivételek persze, amelyek erősítik a szabályt.
Ott is én nekem mindegy, hogy Dortmund, vagy Lipcse, vagy csak bárki, csak ne a Bayern legyen folyamatosan, és most már Forma 1-jel is így vagyok, mióta állandóan a Hamilton nyer. Én régen tökre szerettem a Hamilton, de most már ellene szurkolok. Szóval, de figyelj, mondom, én még Marcel Hirschert is, aki pedig egy csoda, őt is a végére már, nem azt mondom, hogy nem szerettem, de hogy nem szerettem azt, hogy mindig ő nyer. Persze, szóval ilyen szempontból szerintem az, hogy az Atlético is odafér, az egy jó dolog, és kész. És a másik, ami még tök jó, hogy a Sevilla is egészen szépen szerepelt itt a spanyol bajnokságban.
Maradunk Spanyolországnál, maradunk a La Ligánál, és maradunk Madridnál, csak most a rivális madridi csapatot veszük bocsó alá, mégpedig abból a hírből kifolyólag, hogy Sergio Ramos nem került be a spanyol labdarúgó válogatott keretébe a június 11-én kezdődő Európa-bajnokság előtt. Korábbi csapatkapitányról van szó, egy legendáról, és attól függetlenül, hogy na számomra a Ramos az ugyanaz, mint az Atlético, hogy addig szeretem, amíg nem játszik a csapatom ellen.
Én addig se.
De egy legenda, tehát ez vitathatatlan, és
igen,
én csak pislogtam, amikor ezt olvastam, hogy egy Sergio Ramos hogy nem fér be egy mindenkori spanyol keretbe, nem tudom megérteni, ahogy azt se, ezt délelőtt beszélgettünk erről Danival, ahogy azt se tudtam megérteni annak idején, hogy Aragonés nem válogatta be Raúlt, én biztos én vagyok a romantikus, nálam vannak bérelt helyek, az ekkora legendákat én elvinném, ha másért nem, csak azért, mert egyszerűen kell egy vezér, kell egy olyan tekintély, aki rengeteg csatát megélt. Most megnézed a spanyol válogatott összeállítását, tényleg fiatal csikók, nem hiszem, hogy nem jönne ott jól egy Ramos, de nyilván Luis Enrique abszolút tudatában van annak, hogy mit miért cselekszik, és kit miért választott, engem nagyon meglepett.
Ő ugye sokat volt sérült, amennyire tudom, és Luis Enrique egyértelműen az utánpótlásból merít. Tehát ugye a spanyol utánpótlás, nem is tudom mióta, lehet, hogy Xaviék óta lényegében meghatározója az európai utánpótlás focinak, sorban nyerik, vagy ha nem is nyernek, de ott vannak az elejében az U21-es, U19-es tornákon, VB-ken, EB-ken, tehát termelik a jó játékosokat. Az más kérdés, hogy egy csomóan aztán felnőtt korban belefutnak abba a helyzetbe, amiben mondjuk a magyar kézilabdában belefutottak a magyar fiatalok, hogy a Győrbe meg a Veszprémbe nem férnek be, és akkor keresnek úgymond gyengébb csapatokat, hogy ott is a Reálba, a Barcelonába azért nagyon nehéz beférni, hogyha valaki mondjuk 20 évesen fölkerül az utánpótlás csapattól. És én Luis Enrique válogatási elveit nem feltétlenül gondolom jónak, bár nem értek annyira, meg nem vagyok benne annyira, hogy most itt szakmai szempontból kritizáljam, de az látszik, hogy van egy elvrendszere, hogy próbál a fiatalokkal jól együtt dolgozni, és ez sikeres, mert a spanyol válogatott jó eredményeket ér el majdnem folyamatosan. Az tök érdekes szerintem, hogy nincs Real Madrid játékos a keretben.
Így van.
És ugye Barszásból is csak három, hogyha jól láttam. Hát hogy azért a két nagy ágyúból csak három játékos összesen, és ugye 26-os keretről van szó szerintem, vagy 24-esről. Hát ez azért nagyon érdekes, és ez is mutatja azt, hogy sokszor nem tudnak kibontakozni. Ugye ex-barszásból, meg ex-reálosból viszont Dunát lehet rekeszteni a spanyol keretben, akár a Dani Olmo, aki ugye Zágrábban futotta ki magát igazán, miután a Barszából elment fiatalként, vagy az Adama Traoré, aki a Wolvesban, Wolverhamptonban ment nagyot. Szóval van egy csomó érdekes játékos, és dolgozik a Barcelona meg a Real Madrid utánpótlása, csak éppen a felnőtt csapatban sokszor nem tudnak betörni ezek a később válogatott szintű játékossá váló fiatalok.
Evezzünk egy kicsit távolabbi vizekre, és nézzük meg a Premier Ligát, ahol a Liverpool végül odaért a BL helyre, és a harmadik helyre jött fel, pedig nagyon sokáig úgy tűnt, hogy még a BL hely sem lesz meg, most még a dobogó is meglett, Chelsea a másik BL induló. Ez azért annak
fényi, hogy milyen... Én a Leicester sajnálom ebben a sztoriban.
Őket sajnálom én is nagyon, de még egy FA kupát nyertek, úgyhogy azért ez egy nagy dolog, de én is sajnálom, hogy a BL-ről lemaradtak, ugyanakkor abszolút a maximumot ki tudta hozni a Liverpool ebből az idényből, amely során, hát enyhén szólva is nagyon komoly sérülés hullám nehezítette meg Kloppék dolgát.
Igen, és szerintem ez az, amiről nem nagyon beszéltünk évközben, de hogy ezzel a helyzettel szerintem nem lehet mit csinálni, hogy kidől a két középső védőd, aztán a helyettes, vagy egész egyszerűen hiába van utánpótlás csapatod, meg hiába tudsz mondjuk a télen igazolni középszerű játékosokat, de egy Van Dijkot nem tudsz helyettesíteni, és amikor ugye Van Dijk kidőlt, aztán Matip, aztán Henderson, aki amúgy védekező középpályás, de már ő is védőt játszott, aztán ugye Fabinho játszott középső védőt, már az volt a csoda, hogy Fabinho-t a posztján lehetett játszatni a középpályán. Szóval ehhez képest szerintem a harmadik hely azért az egy elég jó eredmény, és dicséri is valamilyen szinten Kloppot, pedig ugye évközben, amikor 8. vagy 7. volt a Liverpool, akkor már Klopp fejét akarták tálcán, de hát ez az, amit én mindig mondok, és szerintem már unják a hallgatóink, hogy hagyjunk már időt az edzőknek, hogy dolgozzanak.
Így van, és az lett volna a legnagyobb öngól a liverpooli vezetőségtől, szerintem fel sem merült bennük, hogyha Kloppot leváltják.
Láttad?
Amit a német művelt, az egészen elképesztő.
Szerintem is. Tegnap láttad Guardiola interjúját, amikor Agüero-ról kérdezték? Nem. Egyrészt ugye Agüero dupla sorfalat kapott, tehát nem tudom, igen, kivel játszottak, de még a City játékosai is
felálltak. Evertonnal azt hiszem.
Lehet. És másrészt meg Guardiola konkrétan alig bírt mondani valamit a sírástól. Tehát, hogy kérdezték, hogy majd hogy lehet helyettesíteni, és mondta, hogy nem lehet helyettesíteni Agüero.
Igen, azt olvastam, hogy azt mondta, hogy a Barcelona nagyon jól fog járni vele. Hát figyelj, klubikon, tehát én azt bírtam benne, hogy engem meglepett, amikor a Citybe igazolt, én sokkal inkább láttam volna őt bárhol máshol, akár hát Anglián belül
is. Volt az egyik első fecske a Citynél, nem? A nagy vásárlások során.
Így van, viszont azt nagyon bírtam, hogy ott maradt kvázi, hát én azt mondom, hogy karrierje végéig, most lehet, hogy még lesz egy-két jó szezonja Barszában.
Majd jövőre 30 gól.
Örökre City, így van, örökre City játékos lesz az én szememben. Én nagyon bírtam, hogy ő nem egy ilyen ágról ágra repülő, csapatról csapatra szálló légiós volt, vagy zsoldos, abszolút tényleg klubikon mindenféle szempontból, és örülök neki, hogy kvázi mindent megnyert, amit meg lehetett, és hát még BL címmel búcsúzhat.
Az egy szép baleset az a BL döntő, arról sem nagyon beszéltünk szerintem, de hogy kinek szurkolsz? Az oligarchának vagy a sejknek?
Hát igen.
Ez egy nehéz ügy szerintem, és biztos van egy csomó Chelsea meg Manchester City szurkoló. Nem akarok senkit megbántani, mert az ember csapatot úgy választ, hogy lehet, hogy tetszik a játék, meg és egyébként nekem a City játéka nagyon tetszik, és az is nagyon tetszik, hogy a Chelsea évről évre a saját utánpótlásából hoz föl játékosokat, és beépíti őket, és jól futnak, és angol válogatottak lesznek. Úgyhogy ilyen szempontból mind a két csapatot talán közelebbinek lehet mondani a szívünkhöz, mint mondjuk egy ilyen, akár a Barcelonát, hogyha én nem lennék szurkoló. De... Igen. De azért ez ott van a háttérben, hogy
igen.
Katar rendez VB-t, és közben a emirátusi sejk meg az orosz oligarha csapata játszik egymás ellen a BL döntőben. Ez nekem nem az irány, amit szeretném, hogyha a foci követne.
Nem, de ez egy nagyon jó téma, amit majd abszolút kitárgyalunk, amikor eljön az ideje.
Hétvégén van amúgy a BL döntő? De most hétvégén van a BL döntő. Utána.
Minden esetre én próbálom közömbösíteni magam ettől, hogy a klub tulajdonosok szemszögéből nézzem ezt, vagy őket, mint főszereplőkre tekintsek, és pont ez a két szempont, amit én is így magam előtt tartok, hogy egyrészt a Chelsea nagyon szimpatikus az utánpótlása miatt, másrészt pedig Guardiola annak ellenére, hogy az én csapatommal sohasem tudott BL-t nyerni, pedig én nagyon azt gondoltam, hogy ott évekig betonbiztos BL döntős, meg BL győztes lesz majd a Bayern vele. De megmondom őszintén, nagyon drukkolok neki, hogy a Cityben nyerjen, mert ez egy komoly projekt, és ő ebben nagyon beleállt, és több szempontból neki is szurkolok, Agüérónak is szurkolok, úgyhogy ez egy ilyen melyik ujjamba harapjak című BL döntő, ez pedig egyik csapat sem a kedvencem. Na, megyünk tovább, focinál maradunk, mert ott még vannak azért érdekességek. A PSG nem tudott bajnoki címet nyerni Franciaországban, a Lille nyerte a francia bajnokságot, nem tudom, hogy itt megálljunk, vagy menjünk tovább.
Hát ha...
Piazsét utoljára akkor szeretem, amikor még Rájót játszott.
Igen.
Az nem maga.
Annak, ha már itt sejkek és az jó, hogy nem mindenhol ők nyernek.
Igen, igen.
De egyébként a francia bajnokságok körülbelül ennyit tudok mondani, hogy tudom, hogy a Lille nyert, és a PSG lett a második.
Igen, itt az én tudományom is kimerül. Olaszországban a Juve és a Milán indulhat a BL-ben, az Inter mögött, és így lehet, hogy marad Ronaldo. Ez számomra csak azért érdekesség, mert a hét közben, vagy valamikor olvastam, hogy Ronaldo egy szállítmányozási céget bízott meg azzal, hogy a sportkocsiait elvigyék Torinóból, és állítólag Lisszabonba vitték, ezért a sajtó már elkezdett természetesen pletykálni, hogy a Sportingban folytatja majd a nevelő klubjában, mert hogy az BL résztvevő, a Juve pedig akkor még nem volt az, de hát végül csak odaértek, úgyhogy most a jó ég tudja, hogy Ronaldo marad, vagy nem, vagy csak a sportkocsi állományát fogja lecserélni egytől egyig.
Agyrém, nem? Hogy ez a múltkor volt ez a hír, hogy Messi Miami-ben vesz házat. Igen. Hogy a sajtó ezen csámcsok, hogy hova viszi Ronaldo a kocsiját, és ilyen GPS trackerekkel próbálják figyelni. Szerintem botrány tényleg, tehát hogy annyival egyszerűbb világ az, amiben mondjuk az országúti kerékpárosok élnek, még a nagy sztárok is, hogy a szakasz előtt oda megy hozzád az újságíró, megkérdezi tőled, hogy mire számítasz, mit szeretnél csinálni, stb. És van, aki jól válaszol, mint mondjuk Walter Atti, aki a hétfői kegyetlen hideg és nehéz szakasz előtt azt mondta, hogy úszkálok. A forró krémet mondott, én nem tudom, mi lehet, hogy ilyen lóbalzsammal kente be magát, hogy melegítse a testét. Szóval, hogy vagy valami vicceset nyilatkozol, vagy nyilatkozol egy sablon, de az is, de hogy a focisták kb. Megközelíthetetlenek. És, hát és ez, éppen ezért...
Ez egy milliárdos iparág, úgyhogy...
Hát igen, de gondolj bele, basszus, abba, hogy még Magyarországon, mint én, 16 oldal a nemzeti sport, abból 8 biztos foci. Olaszországban 40 oldalas gázettából 30 oldal foci. Franciaországban is, Spanyolországban is ugyanez a helyzet. Tehát emlékszem, amikor kim voltunk Barcelonában a kézi VB-n, és ugye a spanyolok nyerték azt a VB-t, és jól is ment a csapatuknak, és a kézi, az fél oldal volt a Márkában, meg az El Mundo Deportivo-ban, mert az egyikben a Realról írnak 20 oldalt naponta, a másikban meg a Barcáról. Tehát és egy olyan környezetben, ahol közvetlen információhoz viszont ugye nagyon kevés ember jut hozzá, és ezért is iszonyú érték egy-egy újságnak, vagy rádiónak, vagy tévének egy olyan belsős ember, aki ezeket az információkat szépen a nyilvánosságra tudja hozni. Szóval, hogy kötszurkálás, amit a sajtó csinál az ilyen focisztárok szempontjából szerintem, hogy most Bél hova megy, Cristiano Ronaldo hova megy, és szépen megtöltik ezzel a kötszurkálással az újságukat, meg az online felületeket.
Hát igen, mert erre kattintanak például arra, hogy Gerard Bale azt mondta egy interjúban sokat sejtetően, hogy hát ha nem is nagy botrány, de hogy minden esetre nagy felhördülés lesz abból, hogy hova igazol legközelebb a Tottenhamből, de nem árult el. Tehát most a jó ég tudja.
A Tottenhamből egy helyre nem mehetsz, az Arsenal, nem? Ott utálják ők egymást Észak-Londonban nagyon. Igen. Én nem hiszem, hogy Bale-t az Arsenal el akarná vinni. Meg lehet, hogy a Barszában nem illene menni reálosként, bár egyébként lehet, hogy a Barcelonában az, hogy ő nem szeretett a Reálnál játszani, az még jó is lenne, de én nem szeretném azt, hogy Bél Barcelona játékos legyen.
Igen. Akkor még egy utolsó focír, többi 8 milliárd eurós bevétel kiesése számítanak az UEFA-nál. Nem tudom, hogy ez meghat-e téged, Dani, vagy sem.
Az EB kapcsán, vagy az egész szezon
kiesése? Az egész szezon koronavírus miatt.
Majd valahogy lesz.
Valahogy
szerintem, amikor sokkal kevesebb pénzből gazdálkodott az európai foci, akkor is volt európai foci.
Így van. Befejeződött az úszó Európa-bajnokság idehaza a Duna Arénában. 15 éremmel zártuk az eseményt. 5 arany, 4 ezüst és 6 bronz. Milák Kristóf az egyedüli duplázó. Az olimpia előtt azért ez nem rossz eredmény szerintem.
Nem, talán egyébként egy picit gyengébb, mint amire én gondoltam. Tehát én azt hittem, hogy most ugye volt ez az emlékezetes, amit már felhoztam korábban is, az a debreceni úszó EB 2012, másfél hónappal, 2 hónappal a londoni olimpia előtt, amikor mindent megnyertünk. Igaz, hogy akkor egy csomó ország nem a legerősebb csapatát küldte ide, és aztán Londonban nem nyertünk semmit. Hát most az azért látszik, hogy Milák egyértelműen aranyesélyes 200 pillangom, saját világcsúcsa környékén úszkál, úgyhogy az nem kérdés. Az szerintem tök jó ír, hogy hosszú Katinka tudott nyerni aranyérmet, mert ő azért szerintem elég mélyen volt itt a Shane Tassappal való szakítás, meg edzőváltás után, és... Kapás Boginak. Mindig tudunk örülni, mert szerintem ő egyébként, meg kell, hogy mondjam, hogy az egyik ilyen üde színfolt számomra a magyar sportvilágban, hogy nekünk is, amikor ugye tavaly megkerestük a koronavírus járvány elején, hogy meséljen az ő tapasztalatairól, ilyen borzasztó közvetlen volt, nagyon kedves
nagyon
volt.
Nagyon készséges
volt. Nagyon készséges volt, igen, tehát ilyen álomszerű interjú alany volt, pedig azért ő letett valamit már az asztalra. És azt látom a közösségi médiában is, hogy olyan ügyek mellé áll be, amik tök jók, hogy kitesz egy posztot az Instagramjára az autisták világnapján, meg nyilván az állatok világnapján az alap, mert hát 2 cica tulajdonosak, vagy gazdiaként egész pontosan, a cica uralja az embert, és nem fordítva. Szóval 2 cica gazdiaként nyilván, de hogy egy csomó ilyen dolg van, és nem arról szól az ő közösségi médiás jelenléte, hogy ő mekkora király, vagy milyen szép, vagy most tök mindegy, hogy mit mondunk, hanem arról, hogy ő számára fontos dolgok kerülnek ki, és számára fontos dolgok ezek a társadalmi ügyek, és szerintem ez tök jó.
Így van. Szerintem még ami számomra nagyon ilyen üde színfolt volt, az a férfi gyorsváltó. Negyedik helyen zártak, az egy erős váltónak tűnik.
Én bevallom, hogy azt nem láttam, amúgy is elég keveset láttam az EB-ből, de igen, azt láttam, hogy a női 4x200-as gyorsváltó is második lett. Igen, azért az Európa-bajnokságokon a váltóink szerintem, tehát hogy a magyar úszó csapat, az úszó válogatott, az látszik, hogy van pár kiemelkedő sztár, aki mondjuk az olimpián is érmekért, aranyérmekért fog úszni, de hogy mögötte azért elég mély az egész, és széles a bázis, amiből lehet válogatni, úgyhogy ennek az eredménye általában a jó váltó eredmény.
Így van. Ugye múlt héten foglalkoztunk ezzel a sportlövészet.
Lassan már nincs olyan hét, amikor nem foglalkozunk velük.
Igen, de most egy örömteli hír, mert én még délelőtt azt írtam itt a kis forgatókönyvünk, hogy Péni EB döntős, de időközben meg is nyerte az Európa-bajnokságot szétlövésben, úgyhogy egy ilyen kávária után azért így fejben odaállni, és egy EB aranyérmet elhozni, hát azért az mutatja, hogy a fiatalember fejben igen erős. A közben Siri Péter persze tagad a botránnyal kapcsolatban, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok ennek a történetnek, mi lesz a vége. Én remélem, hogy az, hogy egyrészt kiderül az igazság, mert az mindig nagyon fontos, másrészt pedig az, hogy a két olimpiai éremesies közül, hát ha nem bűnös, és azért a történet ismeretében azért ez egy kicsit nagy csoda lenne, minden esetre remélhetőleg mindketten, ha tényleg itt teljesen korrekt a sztori, akkor el tudnak utazni, és részt tudnak venni a Tokió olimpián, és éremmel jönnek haza, de Péni mindenféleképpen, úgyhogy meglátjuk. Ez az EB arany, ez azért óriási dolog szerintem.
Az mindenképp, és tényleg a legfontosabb az, hogy derüljön ki az igazság, de egy kicsit azért félek attól őszintén szólva, hogy itt, mint amikor a macskafogó végén a cicák átmennek a macskafogón, és akkor ott a mezőn virágot szednek, meg labdázgatnak egymással, meg ilyesmi. Lehet, hogy őket is így kéne valamilyen roboton átküldeni, hogy utána ne akarják egymást kinyírni szakmai szempontból, persze. Legalábbis reméljük. Az biztos, hogy pontosan tudnak célozni fegyverekkel. De viccet félretéve, én nem tudom elképzelni azt, hogy Tokióba ők mind a ketten menjenek. Mert hogy akkor, tehát úgy gondolj bele, hogy mit én szobatársak lennének az olimpián.
az még egy elég komoly fricska lenne.
Igen, mert ugye ott azért eléggé szigorú az, hogy kinek hány szoba jut, meg ilyesmi. Tehát, hogy most az, hogy akkor biztonsági őrökkel őrződ mindkét magyar sportlövőnek a szobáját, hogy nehogy a másik valami olyat csináljon, amit nem szabad. Szóval én nem tudom elképzelni, hogy mind a ketten ott legyenek az olimpián.
Én is ezt. Én nem hiszem, hogy ez megtörténik. Meglátjuk, hogy mi lesz a vége. És akkor még egy hír az atlétika világából. Kozák Luca 100 méter gátod második lett a Gyémánt Liga sorozat legutóbbi versenyén, úgy olimpiai szinttel is rendelkezik. Azért ez nem mindennapi eredmény. Gyémánt Ligán második hely.
Bizony.
De a dobóatlétától azért, nem azt mondom, hogy megszoktuk, de ott azért előfordul, de futószámmal azért nem sokszor.
Pontosan ezt akartam kiemelni ezzel kapcsolatban, hogy ugye a magyar atlétika mindig azokban a számokban, vagy nem mindig, de általában azokban a számokban erős, amikben vagy kisebb a konkurencia, vagy nagyobb hagyományok vannak, elsősorban amiatt, mert ugye itt a szovjet érában, a hidegháború időszaka alatt Magyarországon ugye ezek az ilyen erősportok, ezek sokkal inkább előtérben voltak, mint manapság, és ebből leginkább a dobó atlétáknak a hagyományai maradtak meg. De amikor, és ugye ha végignézel mondjuk egy, nem tudom, egy férfi kalapácsvetés döntőt, akkor ott fogsz találni általában orosz, fehér orosz, lengyelt, tehát egy hasonló múltra rendelkező országok. Viszont százgáton meg jamaikait fogsz találni, meg amerikait fogsz találni, meg angolt, meg németet, meg olyan svájcit, akinek Kambunji a neve, bár azt hiszem, hogy síkfutó, most nem akarok nagy hülyeséget mondani. Szóval nyilván itt teljesen más testalkat kell, teljesen más országokban népszerű is, meg erős is a gátfutás, viszont az látszik, hogy ugye volt Kis Dani, aztán Bai Balázs, aztán most Kozák Luca, hogy itt Magyarországon igenis egy ilyen erős mag mag állt össze az utóbbi években. Szűcs Valdó is jó eredményeket ér el mostanában. Úgyhogy ez tök jó, és ezek azért tényleg nagyon erős számok. Tehát ez az, amiben mondjuk egy olimpiai elődöntő már egy nagyon jó eredmény.
Pontosan.
Reméljük, hogy összejön Lucának.
No, hát ahogy ígértük, egy lélegzetvételnyivel rövidebb lett az ácsi, mint múlt héten, úgyhogy próbáljuk tartani magunkat ehhez a jövőben is. Ez volt erre a hétre az általunk legfontosabbnak vélt hírcsokor, de hogyha esetleg találtok számotokra érdekeset, és kíváncsiak vagytok a véleményünkre, akkor küldjétek el nekünk. Jövő héten is készülünk majd ácsival, találkozunk jövő héten is, tartsatok majd akkor is velünk. Sziasztok!
Ez volt a Hosszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.